Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc, és folytatjuk a beszélgetést Horváth Péterrel, az UBM vezérigazgatójával, akivel maratonfutásról beszélgetünk, már csak azért is, mert Péter a 6 legismertebb maratoni távból, maratoni versenyből már 4-et is teljesített. A következő percekben beszélünk még a felkészüléséről, de arról is, hogy mennyit számít a futásnál a cipő és a futó stílus. Tartsanak velünk!
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
2 naponta edzel?
Nem. Alapfelállás szerint 6 edzésem van egy héten. Tehát a hétfő a pihenőnap, és az összes többén valamilyen módon van edzésem.
Munka után legtöbbször, vagy?
Igen, alapvetően munka után, igen. Igen. Uh-huh. Tehát ez nekem a második műszak, vége igen. A melónak, és akkor kimegyek, lefutom, és utána megyek haza.
És egyébként 90%-ban szoktad várni az edzést, vagy szoktad várni a felkészülést?
Én nagyon várom mindig, én nagyon szeretek futni. Nagyon jó levezetése ez a napi stressznek. Általában valamilyen podcast, zene, nyelvtanfolyam megy a fülembe, tehát el tudom terelni a figyelmemet arról, miközben azért az órámon látom, hogy hogyan futok. De ez egy ilyen nagyon jó kikapcsolódás, mondhatni azt is, hogy a hobbi része is bőven benne van ebben, meg a stresszoldás is nagyon bőven benne van ebben, úgyhogy én mindig várom. És viszonylag egyszerű dolgom van, mert nálunk a cégtől körülbelül egy fél kilométerre van egy kiváló rekordtámpája, egy kilométeres egy tó körül, tényleg minden felszereltséggel, úgyhogy nem tudok panaszkodni, oda kiballagok, és akkor ott elkezdődik a napi edzés.
Azt szeretem még volna kérdezni, ez most nem annyira illik ide, de hogy a futócipőnek nagyon nagy a jelentősége, nem? Vagy ez túl van misztifikálva valamelyest?
Egyáltalán is túl misztifikálva, ez valóban így van, nagyon nagy jelentősége van. Nagyon sokat lehet egy jó futócipővel nyerni, és szerintem nagyon sokat lehet veszíteni azzal, hogyha az ember nem találja meg a jó futócipőjét. Megint lehet, hogy olyan ajtókat nyitogatok, ami heves ellenérzéseket fog bizonyos futóknál okozni. Én nem igazán hiszek ebben a állapítsuk meg, hogy szupinálok vagy pronálok című történetben, hogy befele vagy kifele hajlik a bokám, mert szerintem amióta ember az ember azóta vagy szupinál, vagy pronál a bokája, és nem nagyon hiszem az, hogy egy pár 10 évvel ezelőtt ez egy ilyen fontos tényező lett volna ahhoz, hogy akár vadászni tudjunk, akár megmeneküljünk a kardfogú tigris elől. Szerintem ez egy kiváló reklámfogása annak, hogy milyen drága cipőket érdemes megvenni. Sokkal inkább az a fontos, hogy megfelelő izomzattal rendelkezzünk, de egyébként a futócipő az nagyon sokat tud segíteni és rontani is azon, hogy megyünk. Mondok erre is példát, én például nem szeretem a túlságosan vastag talpú cipőket, mert úgy érzem, hogy nagyon sok energiát elvesz és letompít, de nem szeretem például nagyon vékony talpúakat sem, mert hogy az valamilyen módon meg olyan, mintha nem lenne semmi a lábamon, és ez egy jelentős, tehát hogyha nincsen meg az embernek a jó futóstílus, azért egy jelentős fizikai terhelést tud az izületeknek okozni. Mindenkinek be kell lőni, hogy mi ez a kényelmes. Általában egyébként nem ez szokott számítani egy futócipőnél, hanem a szín.
A szín?
Ha, hogyne?
Azt mondja, hogy
hát úgy, hogyha az ember egy nagyon szép futócipőt lát, akkor azt megveszi, és akkor bemeséli magának, hogy ez a legjobb futócipő.
Hirtelen azt hittem, hogy ez tényleg így van, szakmailag igazoltam, hogy számít a szín, és azért kerekedett ki így.
Szakmailag számít, igen, hogy kinek mi tetszik, mert nyilván sokkal jobb az érzés. Igen, sokkal jobb az érzés, hogyha olyan futócipőt fut az ember, ami tetszik is neki.
Neked egyébként a futó stílusodat kellett alakítania az edződnek, miután találkoztatok, mondta, hogy kicsit más, hogy vagy.
Nem sokat találkoztunk, és amikor találkoztunk, akkor sem a futásomat nézte, hanem egyszerűen csak beszélgettünk, mi online tartjuk a kapcsolatot, és ezzel megint kinyitok egy ajtót, ami vagy a A, vagy a B pártra fog majd valamilyen módon heves ellenérzéseket gyakorolni. Szerintem alapvetően, és az edzőm véleménye alapján ezt tudom őszintén mondani, a futóstílusnak nincsen túlságosan köze a teljesítményhez. Egyszerűen azért, mert hogyha megnézünk egy átlagos futót, azért mondjuk egy középkorú futót, van már az ő tarsójában 20-30-40 év, ami alapján történtek sérülések, és nem csak feltétlenül sportsérülések, hanem bármilyen sérülések. Megvan a saját felépítése a vázrendszerének, tudja azt, hogy ő jobblábas vagy ballábas, lehet, hogy egy pár milliméterrel hosszabb az egyik lába, lehet, hogy egy kicsit, hogyha félbevágnak, akkor az egyik oldal az egy kicsit nehezebb lenne, lehet, hogy jobbkezes. Tehát, hogy egy csomó olyan egyedi tulajdonsága van az ember testének, ami alapvetően azt befolyásolja, hogy ő milyen futóstílussal rendelkezik. Ezeket hosszú távon tudományos kísérletek bizonyítják, hogy nem nagyon lehet korrigálni. Tehát azt lehet tenni, hogy azt a testet valamilyen módon olyan terheléssel megfelelő kondícióba hozzuk, ami a saját, mondjuk azt, hogy keretrendszerében a legjobb teljesítményt tudja leadni. Általában egyébként azt szokták mondani, hogy ez a bizonyos középtalpas leérés az, ami számít és jó, hiszen akkor tudunk igazából jól futni.
Mondd el kérlek, hogy mit jelent pontosan, hogy hát ha nem mindenki, ez a középtalpas leérés.
Igen, ugye, hogyha megnézzük, alapvetően két futó stílus van, az egyik az, amelyik sarokkal fogja a talajt, ugye erre volt talán ha jól emlékszem, a Nike-nak az a fejlesztése, hogy viszonylag, tehát nem ez a dorkószerű futócipa, hanem egy viszonylag nagy habréteggel vagy gumiréteggel rendelkező futócipőt adott a futóknak, hogy ezzel tudják ezt a becsapódási energiát csökkenteni, ami a bokát térdet, meg a csípőt éri akkor, amikor ő sarokkal ér le. A másik típus az, aki a középtalpar ér le, ugye ez a lábujjak mögötti viszonylag szélesebb rész, és azt mondják, hogy ez az, ami viszonylag jól tudja úgy felvenni az energiát, hogy ez az erős behatás, ez tudjon úgy tompítódni, akár a keresztboltozatban, akár a harántboltozatban, akár a bokában, akár a vádliban, hogy ez hosszú távon talán egészségesebb. Szerintem mindenkinek meg kell találni a saját stílusát. Én most utoljára arról láttam híreket, meg arról cikkeztek, hogy tulajdonképpen egyik sem jobb a másikhoz képest. Mindenki úgy fut, ahogy valamilyen módon az ő teste futni akar, meg futni tud, és ebből kell kihozni a maximumot. Meg kell nézni, hogy ki meddig jut. Nagyon érdekes, mert hogyha lenne egy olyan jó mód, meg egy örök aranyút, amivel lehetne menni, akkor mindenki, hogyha azt megtanulná, akkor legjobban tudná futni, de hála az égnek nincs ez, ami egy borzasztó izgalmas kísérletezést kíván, hogy kinek melyik stílus jön be, ki hogyan tud a legjobban futni, ki az, aki a bizonyos futó stílussal a legkisebb sérülést el tudja érni. Szerintem ez nagyon izgalmas, hogy az ember inkább felfedezze a saját lehetőségeit ebben.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál nálunk, és remélem, hogy akkor sok jó tippet adtunk azoknak, akik hallgatnak minket, és futnak, vagy gondolkoznak hosszabb távban. Én sok jó tippet kaptam, és akkor hát az októberi maraton után majd valamikor még remélem jössz, és akkor beszámolsz róla.
Ha hívtok, nagyon szívesen jövök, és előre is köszönöm.
Horváth Péter, az UBM csoport vezérigazgatója volt a Sportérték első vendége. Folytatjuk a műsort néhány másodperc múlva, maradjanak velünk.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Megnyílt Magyarország vadonatúj e-sport központja Budapesten. Itt van velünk a témában Bíró Balázs, a Magyar E-sport Szövetség főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Azt írják, hogy a központ idehaza egyedülálló módon a játék lehetőség mellett játékos menedzsmentet, mentorprogramokat, edzőtábort és AI, mesterséges intelligencia képzéseket is kínál. Felmerül bennem a kérdés, hogy ez a központ mivel tud többet, mint a korábbi olyan helyszínek, amelyek akár ugyanezen funkciókat be tudták tölteni, amiket az imént felsoroltam.
Ugye a Delta 1-ről beszélünk, ami Budapest legújabb e-sport központja. Azt gondolom, hogy maga egyrészt a fekvése, az, hogy hol érhető el maga ez a szolgáltatás, olyan központi helyen van, ami viszonylag könnyen elérhető tömegközlekedéssel, illetve egyéb individuális módokon. Ez az egyik ilyen erénye történetek, a másik pedig az infrastruktúrás felszereltsége a helynek. Ilyen szempontból nem csak versenyzésre alkalmas, ahogy ön is említette, hanem edukációs célokat is szolgál. Plusz, ami még fontos, és a szövetség oldaláról nekünk egy nagyon fontos tényező, hogy a Magyar E-sport Szövetség MOBA, RTS és KRT játék szakágának az egyik központjává avanzsál elő ez a helyszín, és egy olyan szellemi műhely épül majd itt, ahol egyébként a lolosok, dotások, nem csak a játékmechanikai ismereteket, hanem a stratégiai és egyéb köröttes támogatást is megkapják, adott esetben egy edzőtáborban, vagy adott esetben különböző workshopokon, edukációs alkalmazásokon. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból egyedülálló. Másik része, hogy ennek a központnak a háttérszemélyzete, illetve az ehhez kapcsolódó szakértelem és tapasztalat, az, ami még megkülönbözteti a többi hasonló helytől, vagy egy-egy videójátékos kávézótól a helyszín.
Ugye a magyar e-sport jelentősen tudott fejlődni az elmúlt időszakban, majd kitérünk akár a nemzeti válogatottunkra is, de hogy látja alapvetés, hogy legyen egy az e-sport világában bármit is elérni akaró országnak egy ilyen központi helye, és mennyire maradtunk le ebben akár rivális konkurens országoktól?
Ugye a Magyar E-sport Szövetség oldaláról egy fontos célkitűzés, hogy a helyi kezdeményezéseket, a helyi közösségeket is támogassuk. Gondolom az ilyen helyszínek, azok nem csak versenyzésre adnak lehetőséget, hanem egy új friss közösségnek az építésére is alkalmat adnak. és azokat a nyilván itt a vonzás körzetében élő gémereket, e-sportolókat meg tudják szólítani. Ez nem csak amiatt fontos, mert szórakozást vagy versenyhelyzetet teremt az itt élőknek, hanem olyan szempontból is fontos, hogy erősíti a társadalmi edukációját a videójátékok, illetve az e-sport világának, és ezen keresztül a itteni tevékenységek keresztül betekintést nyerhet bárki, vagy szülő, egy pedagógus, egy bárki, aki egyébként kapcsolódni szeretne, vagy információt, vagy ismeretet szeretne kapni magáról a közösségről, a test közelből, saját élményen keresztül ki tudja próbálni. Ami még egy megemlítendő, meg egy fontos része a helyszínnek, hogy itt kijelzésre került egy videójátékos képesség felmérő kioszk is. Az Edukációs Bizottságunk Berkeiből indult a történet, ez egy röviden ezt bemutatnám, mert ez nagyon izgalmas. Ezen keresztül a mérésen keresztül, ezen keresztül a kioszkon keresztül objektíven fel tudjuk mérni a játékosok képességeit, tehát játék teljesítménytől függetlenül meg tudjuk mondani, hogy melyek azok a képességek, amiben erős, amivel eredményes tud lenni a videójátékok világába. Nyilván ez, aki először találkozik a területtel, annak számára egy útmutató, hogy milyen játékkal érdemes kezdeni, milyen játékban érhet el eredményt, illetve a másik oldala, aki pedig már bent van az ökoszisztémában, és maga is játékos, annak számára pedig egy fontos visszajelzés, hogy melyek azok a területek, amik számára fejlesztendő képesség szintjén. Ez egy egyedülálló felmérés, és ez fizikailag itt a Delta 1-ben is elvégezheti bárki. Ezzel egyébként számos helyen az országban különböző rendezvényeken nem régen lefutott országos Gaming Expo is minden egyes állomásán jelen voltunk, és ezzel is próbáljuk egyébként edukálni és terjeszteni az e-sport igényét.
Akkor így már eléggé érthető a számomra, amit kérdezni szerettem volna, hogy igazából akkor ki a célközönség ennek a központnak, de itt abszolút akkor a profi játékosoktól kezdve egészen azokig, akik csak ki akarnak próbálni egy VR szemüveget, vagy teljesen amatőrként, laikusként le akarnak játszani egy LOL meccset a haverjaikkal?
Pontosan, tehát ez lehetőséget biztosít a szórakozásra, a tudatos videójátékos szabadidő eltöltésre, és nyilván arra is, hogyha valaki professzionálisan szeretne készülni egy versenyre, tehát itt lehetőség van arra, hogy bootcampet szervezzünk, edzőtábort, egyébként az idejében tervezünk a válogatottal is megjelenést, itt készülnek majd a Dota játékosaink a világeseményekre.
Hogy néz ki egyébként egy ilyen edzőtábor? Tehát hagyományos sportoknál bevonultanak az edzőközpontba a játékosok, ott van közel a szállásuk, és akkor mondjuk egy hétig hermetikusan csak együtt készülnek, egy e-sport edzőtábor is teljesen hasonlóan épül fel, tehát nem kell ezt túl misztifikálni?
A hagyományos sportokhoz hasonlatosak egyébként ezek az edzőtáborok. Ez egyik része, ez egy fontos játékmechanikai felkészülés, illetve az ahhoz kapcsolódó taktikák, stratégiáknak a begyakorlása, amit egyébként az adott versenyeken tudnak majd kamatoztatni játékosok. Másik része nyilván egy ilyen csapatépítő jellegű történet, hogy összekovácsolja a csapategységet, és igyekszünk egyébként ezt kiegészíteni olyan elemekkel is, ami egyébként támogatja a versenyeken való mentális jelenléket is. Tehát itt arra gondolok, hogy olyan jellegű technikákat sajátíthatnak el a játékosok, amivel ki tudják zárni a külvilágot egy-egy élő eseményen, és csak a játékra és csak az eredményességre tudnak koncentrálni. Ilyen szempontból komplex a maga a felkészülés, de hasonlatosan kell elképzelni, tehát összezárva ott vannak a játékosok, és együtt játszanak, együtt kelnek, együtt mozognak, együtt vesznek részt a különböző aktivitásokon.
Mondjuk, amikor egy ilyen bootcampet szerveznek, akkor úgy kell elképzelni, hogy a központ jobban le van zárva a laikusok előtt, vagy megfér egymás mellett a kettő?
Ez lényegében egy elzárt terület a központon belül, tehát egy ilyen bootcamp helység, ahol fizikailag egy térben vannak a játékosok, de nyilván a látogató közönség ide nem tud bemenni.
Nyilván ezt nehéz felmérni, de ez ön szerint hogyan járulhat hozzá egy válogatott eredményességének javításához? Eddig volt-e probléma azzal, hogy ilyen szervezett edzőtáborokat tudtak volna szervezni nekik?
Ez feltett szándékunk, hogy minden játékban ilyen formában legyen először és felkészülést nyilván a játékosok számára. De azért fontos, és hozzájárul a magához a teljesítményhez, mert azért itt az az alapfeltevés, hogy a többsége online közegben találkozik egymással a játékosoknak, illetve a csapatoknak. Ez segíti azt, hogy emberileg jobban megismerik egymást, hogy jobban tudnak kapcsolódni egymáshoz, és összeérik a csapat. Tehát mindenképpen hozzájárul ilyen téren az eredményességhez, és hát fontos is a felkészülés szempontjából, hisz nem csak nálunk, máshol is egyébként komolyan veszik az ilyen irányú felkészülést, és hát ez egy trend, hogy ilyen formában összezárva a játékosok pályázatban készülnek egy-egy nagy eseményre kampányszerűen.
Említette, hogy sok előadás, edukációs tartalomüzenet is elhangzik majd ebben a központban. Mik a legfontosabbak ön szerint, amiknek ugye akár társadalmi, össztársadalmi hatásaik is lehetnek, és amiket edukációs tartalomként akár a játékosok felé, vagy teszem azt a szülők felé kommunikálni szeretnének?
Idejében az egyik egy nagyon fontos célkitűzésünk HUNESZ oldaláról, az edukációs téren, minél közelebb hozzuk az össztársadalomhoz magát a videójátékos világot. Egy ilyen társadalmi felelősségvállalási projektet indítottunk ebbe az évben, ESTB Plus címmel. Többek között egyébként, amit említettem, ez a videójátékos képességfelmérés, ez is része egyébként ennek a programnak. Másik oldalról pedig olyan edukatív előadások, amik bemutatják egyrészt a szülők számára értékes információkat adnak. Hát mondok egy példát, hogy mik azok a játéktartalmak például, amik elérhetik a fiatalokat egy-egy játék stílusban, vagy egy-egy játék irányzatánál. Nem sokan ismerik, viszont van egy olyan jellegű önszervező folyamata a videójátékos világnak, amiben a kiadók osztályozzák a játékokat. Ez a PEGI osztályozás elterjedt itt Európában. Ez egy nem kötelező érvényű szabályozás, de ez például jól leírja azt, hogy milyen életkornak ajánlott az adott játékszoftver, hogy abban milyen tartalmak vannak, hogy ez hogyan érintheti a fiatalokat. Ez a támpont lehet a szülőnek, hogy valóban az-e az a játék, ami egyébként az adott életkorban, vagy az adott élethelyzetben a fiatal számára alkalmas lehet. Ez egy példa, ilyen jellegű előadások várhatók itt is. Nagyon fontos az, hogy ezeken az előadásokon, illetve ezeken az aktivitásokon keresztül bemutassuk azt, hogy milyen értékei vannak a videójátékos közegnek, hogy mik azok a képességek, mondok pár példát, szemkész koordináció, figyelem, koncentráció, problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés, kommunikációs készség, mik azok a készségek, képességek, amiket elsajátíthatnak játszva ezen keresztül egyébként a fiatalok. És azt gondolom, hogy ezek a képességek kifejezetten fontosak a jövő nemzedék és a jövő munkavállalói számára is, mert hogy ezen keresztül, ezeken a játékokon keresztül nyilván az eszközhasználatot, digitális környezetet is jól megismerik és belakhatják a fiatalok. És nyilván ezeket az értéket fontos kidomborítani, mert többnyire egyébként a média világából, vagy az itt esetben a közösségi médiában a negatív sztereotípiák azok, amik leginkább megjelennek egy-egy videójáték mentén.
Egy kicsit ide hadd kérdezzek is, hogy nem vagyok szülő, nem tudom teljesen beleélni magamat, de feltételezem, hogy a szülők körében a legtöbben attól tartanak, hogy hát függő lesz a gyerekük, és órákon keresztül csak játszik, és hogy ennek semmi hozanatja.
Többek között az ilyen jellegű kérdésekre is próbálunk választani, tehát ezeket a fajta negatív sztereotípiákat más megvilágításba helyezni, illetve bemutatni azt, hogy mennyit változott ez az elmúlt 10-15 évben, mikor nem tudom, hogy nagyon egyszerű példát mondok, hogy a játékosokat ilyen kockaként, szociális élet leépülésével, és ilyen függés helyzetbe tudnak kerülni ezekkel a játékoktól. Nyilván ennek megvan a tudományos oldala is. Pszichológusokkal, illetve olyan szakemberekkel igyekszünk megvilágítani azt, hogy ezeknek a sztereotípiáknak mennyire haladtuk meg ezeket a sztereotípiákat. Mondok egy példát, egy olyan képzet él az emberekben, hogy aki videójátékosik, az nagyon lehetősít egy sötét szobába elhízott pattanásos fiatalok, akik egyébként szociális életet nem élnek, és elszigetelődnek a világtól. Már most ezzel szemben a valóság az, hogy a videójátékok világán keresztül hatalmas közösség épül. És az online tereket és az online digitális felületeket felhasználva képződik közösség, ami egyébként sokszor fizikai jelenlétben is megvalósul, tehát például találkoznak különböző eseményeken, versenyeken, különböző gaming tematikájú rendezvényeken, tehát ez egy meghaladott történet, pontosan közösség képző ereje van a videójátéknak. Nyilván azok a fajta sztereotípek még abból a korból jönnek, amikor az egyszemélyes játékok fették le a legnagyobb részét a videójátékos iparnak. Manapság azért a multiplayer és kooperatív játékok azért nagyon nagy divatnak, meg ilyen szempontból trendnek minősülnek, és így nyilván minél többen kapcsolódnak ezeken keresztül is összetett, de a közösségképző erő az nagyobb, mint amit gondolunk bele. De ugyanígy egyébként azt gondolom, hogy a fizikai mozgás is egy ilyen sztereotípia, hogy az egészséges életmód, a hagyományos sportnak a szeretete, az szemben áll a videójátékok világával, ez is meghaladott történet. Nekünk minden évben van egy e-sport és videójátékos kutatásunk, amiben külön mérjük azt, hogy az e-sportolók, tudatos játékosok, mi úgy is szoktuk hívni őket, hogyan viszonyulnak a sporthoz. és nem kevesebb, sőt, nagyobb arányban vannak jelen egyébként a sportvilágában azok, akik egyébként e-sporttal foglalkoznak, mint egyébként az átlag magyar lakos, aki egyébként sportol vagy nem sportol.
Az még megütötte a szememet, ha jelhetek ezzel a képzavarral, hogy az e-sport oktatás egyetemi szinten is zajlik már Magyarországon. Ez hány intézményben jellemző, vagyis ez pontosan mit akar?
Lényegében, és akkor kicsit visszautalnék magára az edukációs kérdésre, célunk az, hogy minél magasabb szinten edukáljuk a hazai szakembereket, és ennek az egyik eleme az az, hogy a felsőoktatásban jelen legyen az e-sport. Erre számos intézményben van lehetőség Budapesten is és vidéken is. Nem említeném, meg nem sorolnám fel, mert tényleg sok helyen van már olyan e-sporthoz kapcsolódó kurzus, ami ebben iránymutatás tud lenni. De nyilván ezeknek a minél professzionálisabb, minél inkább az aktuális e-sport tudást, vagy az e-sportról alkotott tudáshalmazt tudja átadni, abban látok nagy lehetőséget és előrelépési irányt. Így egyébként több nagy egyetemmel országos szinten tervezünk együttműködni, amiben egyébként mind az edzőképzést, mind pedig az e-sport menedzser képzést szeretnénk fókuszba állítani. Ez létfontosságú hazai e-sport ökoszisztéma szempontjából, képzett jó szakemberek legyenek minden téren.
Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkozott nekünk a Sportérték vendége. Bíró Balázs volt a Magyar E-sport Szövetség főtitkára. Tegye máskor is, minden jót, viszont hallásra.
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hallásra.
És ennyi fért a Sportérték mai adásába. Én köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Jövő hét hétfőn is jelentkezünk a 17 órai híreket követően. További szép napot kívánok mindenkinek. Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc. Viszont hallásra.